Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a szerintem nagyszerű alkalomra. A kerekasztal beszélgetésnek a címe egyházzene, népzene és a könnyű zene kapcsolatai. Úgy jelentő, hogy én is bemutatkozzam, Kis Gergely vagyok, teológus hallgató Budapesten. És hát hadd mutassam be a vendégeinket is. Akkor innen ebből az irányból mondanám Berkesi Sándor, zenetudós, egyházzenész, zeneszerző, zenetanár is a budapesti, ez a debreceni kántusnak a karnagya, és még sok mindent mondhatnék. Következőkben Nagy János hadd mutassam be, aki jazzzenészként van jelen ezen az alkalmon. Nagyon sokakkal játszott együtt. Nem olyan régen került a kezembe egy felvétel, mint hogyha a Pajac Beával lett volna valamilyen közös produkció, egy közös projekt. És hát hadd mutassam be Csík Jánost is, népzenész. Aki pedig a Csík zenekarnak a vezetője, sok kedvenc lemezemnek az elkészítője. Szeretettel köszöntjük őket is. Nekem volna egy kérdésem rögtön az elején, ami személyes. Egyrészt azért, mert mindig érdekelt, hogy ha valaki muzsikusnak adja a fejét, és valamilyen formán egy bizonyos irányba, egy bizonyos műfajra, hogy hadd beszéljek most erről a háromról, így mint műfaj, egy bizonyos műfaj felé orientálódik, akkor miért teszi ezt? Mi az a motiváló erő, ami miatt valaki mondjuk a népzenét választja? Mi az a motiváló erő, ami miatt valaki az egyházzenét, vagy valaki a jazz-t, a könnyű zenét választja? És akkor rögtön ezt így közkincsre bocsájtanám ezt a kérdést, és nagy örömmel fogadnám, hogyha erről tudnánk két mondatot váltani. Nem tudom, ki kezdi el. Tanár úr.
Az Úristen rendelése. Ez most nem akar valami fellengzős mondat lenni. A diplomakoncertem után Kodály művet is dirigáltam a Zeneakadémián. Kodály ott volt 3 hónappal a halála előtt. Hozzá nem volt, mertünk volna hozzám menni egy autóra, mér, vagy a kottára írja a nevét, vagy elsétáltuk mellettünk, és annyi volt, hogy összenéztünk ezt a győrzöm, ezt a 2-3 másodperces tekintetét, és ez nekem elég volt ahhoz, hogy életfeküdik, nem az ászló mögé felsorakozzam. Ez az egyik komponens, válaszolva a kedves kérdésedre. A másik pedig ugyanebben az időben Gála Gyuri után professzorral, a Halászbástya környékén találkozunk, Debrecen keres tanárt, gimnáziumban énektanárt, kántus elé karnagyot, kántorképzés tovább szervezőjét, Volnerket. Se költni, se nyelni, bocsánat, nagyon meglepődtem is. Hát persze, hogy igen. Úgyhogy egy napig gondolkodtam rajta, aztán elterveztem a gyövénk, és azután 42 esztendei Debrecenbe oda kerülvén, ebben a szolgálatban igyekeztem valamit előbbre vinni. Röviden ennyit talán a válaszom. Talán még annyi, hogy Debrecen ott a keleti ország részben közel van a határokhoz, így mondom többes számba is. A világéletemben ilyen határon tűnik misszionárisnak is tartottam magam, hogy Váradon tanítok 11 éve Páci Egyetemen kapcsolatok. Fidesz kórust, Fiatal Reformátusok Szövetsége kórusát vezettem évekig, most már egy fiatal tehetséges tanárnő vette át Kárpátalja akadémiát, úgyhogy ez meg úgy adódott ott abban a térségben, ez a fajta misszió.
Köszönöm szépen. Nagy János miért választotta ezt a pályát?
Miért választottam a jazz zenét? Ugye ez a kérdéspont. Hát elsősorban az improvizáció miatt választottam, tehát hogy azt a fajta, ezt a műfajt találtam olyannak, ahol leginkább az ember a saját gondolatait, érzéseit ki tudja fejezni, a pillanatnyi gondolatait és érzéseit. És azt hiszem, hogy erre ez a műfaj, ez tökéletes. Tehát itt van talán a legkevesebb kötöttség, illetve az ember saját maga állíthatja fel azokat a szabályokat, amik mentén aztán tulajdonképpen ez a motivációja ennek a
dolognak. Hadd kérdezzem akkor most így előzetesen még meg azt, hogy volt-e valamikor kérdés az, hogy esetleg merre indul. Tehát többekkel beszéltem, volt, aki korábban másokkal is volt, aki azt mondta, hogy egy hajszál választotta előtt például attól, hogy mondjuk a könnyebb műfajok felé menjen el, vagy a népzene felé. Tehát volt-e valami korábban, ami esetleg, és ezt hadd kérdezem Berkes és Sándor tanárútól is, tehát hogy egy hajszál
választott. Egyik nyári vakációval zeneakadémista voltam, akkor az egyik pattársam, gimnáziumban és pattársam volt a Nagymezőutcában. Azt mondja, hát hülye vagy, eljössz egy nyáron a Balatonra jazzelni, és nem kell az zongorátokat bérelni, hanem veszed magad. Hát hosszan gondolkodtam veled a kamerányban. Hát te, hát most hogy van ez? Az Úristen mégis úgy rendelt elő, maradjak otthon. És itt talán többet tudtam segíteni talán. Az én
bocsánat, csak az jutott közben eszembe erről a eljössz a nyárra Balatonra jazzelni, hogy azért itt én szerintem van egy pici fogalomzavar ebben a történetben. Tehát a Balaton mellett jazzelni, az a Balaton mellett vendéglátót játszani, mint ahogy édesapám is vendéglátós muzsikus volt. És az és a jazz műfaja között egy nagyon komoly határvonal van. Tehát az egyik, ez egy szórakoztató zene, gyakorlatilag semmire sem különbözteti meg a bárban zenétől, most azt, hogy ez egy bárban zajlik maga. Még maga a jazz, ugye az egy előadó művészet, inkább egy kortárs improvizatív zene, tehát egészen máshol van a súlya. Függetlenül attól, hogy miután mind a kettő az amerikai népzenének a gyökereiből építkezik, ezért vannak közös stílusjegyek, de azért alapvetően ez két teljesen különböző irány. Tehát...
És hogy mennyire így van ez? Tanúsítja Jánoséknak a két CD-jé, amit nem tudom, ismernek a testvérek, de tudom ajánlani, mert nagyszerű.
Hagyjuk át a szót.
Igazán elüldögélek én itt. De én is valahogy úgy keszmeredtem be a dologba. Kétféle igaz indítatás volt az édesapám, aki sajnos korán meghalt, de egy paraszti származású munkásember volt, de borzasztóan fontosnak tartotta, hogy a zenével legyen kapcsolatom, így aztán mindenképpen küldött, hogy zeneiskolában mindegy milyen hangszeren, de valahogy tanuljak zenét, amit persze először hogy ne gitár akart lenni, mert hát miért ne gitározni, tehát nem lehetett, mert rengetegen jelentkezik, úgyhogy maradt a hegedű, úgyhogy hegedű is lettem. A másik dolog pedig az, hogy én hála Istennek jó társágba keveredtem szerintem, mert gyerekként belekeveredtem ilyen gyerektánc csoportokba, néptánc csoportokba, táncos lettem, és akkoriban még azért nem voltak ilyen nagy létszámban a táncház muzsikát játszó zenészek, és kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is eljátszanák azt, amire táncolunk, és aztán szép lassan így elindult, és minden, ami ezzel jár, a sok utazás azzal kapcsolatban, hogy meghallgassuk a régi öregeket, megtanuljuk azt, amit ők csinálnak, és tényleg azt a sok-sok információt, amilyen szükséges, és sok-sok más esetben is hasznos információt, aztán csak megtanultuk, és akkor most már azzal, hogy azt a sok-sok jó dolgot szeretnénk átadni a legjobb tudásunk szerint, a legjobb minőségben. Most ez.
Engem megfogott egy gondolat ezekből a mondatokból, mégpedig az, hogy ugye akkoriban nem volt még annyi táncház, és nem volt még annyi lelkes népzene rajongó fiatal, mint mondjuk talán az utóbbi időben lehet mondani. Ugye, egyszer csak elindult valamikor a táncház mozgalom, és az tényleg fellendítette ezt a műfajt. És hadd térjek vissza egy picit erre a múltra. Valamikor én úgy gondolom, hogy úgy láttam és úgy tudom meg ezt még talán atyáimtól is, szüleimtől, hogy a műfaji határok azok elég komoly generációs szakadékot jelentettek is. Ezzel egy picit hadd előlegezzem meg azt a kérdést, ami miatt tényleg itt vagyunk és beszéljünk erről a témakörről. Ugye régen a könnyű zene az elválasztott generációkat, de ugyanígy volt talán a tánccal, illetve a népzenével is, amikor szinte teljesen elkopott a magyar közéletből, ha lehet így mondanom. És aztán valamikor újra rátaláltak. Tehát én nagy kérdésem az, ami megint csak felvetődik a három műfaj kapcsán, hogy vajon ma, mára, vagy meddig tudtunk eljutni, hogy van-e még műfaji határ, vagy nagyon komoly műfaji határ a három között. Az egyházzene, kiváló alkalom, hogy egy egyházzenészt, egy jazzzenészt, aki a könnyű zene kapcsán is van közöttünk, illetve népzenészt megkérdezek erről, hogy vajon van-e komoly műfaji határ a három között, vagy nincs, tehát ma már ezt el lehet felejteni, van-e generációs szakadék, vagy nincs, vajon mit lehet erre nem mondani az itt túli fiatalságnak?
Most kezdjem. Ez egy nagyon fontos és elég nehéz kérdés azért, mert szerintem több részből áll ez a dolog. Olyan szempontból, hogy most én a magam oldaláról mondom, hogy ahhoz, hogy az ember valóban tudjon kezdeni azzal a műfajjal, ami a sajátja. Most a népzenével kapcsolatban, de azt hiszem mindegyik másikkal így van. Nem baj, ha jócskán tisztában vele, és megfelelő alázattal és tisztelettel kezelés dolgozik vele. Nem gátlástalankodik, meg nem csinál mindenféle, úgymond idézőjelben őrültséget vele, hanem tényleg annak alapján próbál bármit látni. Én azt gondolom, hogy a mai munkám kapcsán, megint csak magamból indulok ki, nem baj, hogyha az ember megőrzi a hagyományainkat, mindannyiunk igazi kincsét, kultúránk, igazi gyöngyszemeit, a népzenét, és azt hiszem, hogy akik magyarul beszélnek, azok nem kell, hogy szégyeljék ezt, és igazán szép, és azt hiszem a nagy zeneszerzőinket, akár Kodály Zoltán is igencsak egy egész életre szóló munkára készítette, tehát gyönyörű szép dolgok vannak benne, amit igazán meg kell őriznünk. Több száz éven ugyanazokat az érzéseket érezzük, ugyanúgy szerelmesek vagyunk, ugyanúgy fáj, ha valaki meghal, vagy éppen elviszik katonának, vagy éppen szomorúság éri az ember. Tehát azok az igazi bánatok, boldogságok ma is ugyanúgy léteznek, akkor így, akkor úgy lett megfogalmazva, ma másképpen van megfogalmazva, tehát ma nekünk, ahogy a népzene állandóan változott, soha nem volt olyan, hogy egyfajta zene. Sokszor vita is támad, hogy mi az autentikus népzene, vagy mi az autentikus muzsika. A népzene állandóan változott, vagy a szomszéd népek, vagy a történelem hatása miatt, a háborúk, vagy akár az egyház kapcsán, amikor a gregorián zene épp olyan befolyással bírt a népzenéhez, hiszen az egyházi népénekek így születtek meg. Tulajdonképpen mindig változott a zene, és ma is azt kell látnunk, mi nekünk, én úgy gondolom, hogy nem baj, ha látjuk, hogy a világ hogyan változik, és azoknak is esélyt kell tudni adni a muzsikáink összeállításakor, akinek talán nincs alkalma a népzenével találkozni, vagy akár nincs kedve, vagy tényleg nem adódik neki, hogy össze, hogy az igazi élményre rátaláljon. Nagyon sok esetben ez a klasszikus muzsikára is, illetve az egyházi zenére és az én hitéletre is így érvényes. Aki nem találkozik vele, nem tud rátalálni, az tényleg nem is, de esélyt kell tudni adni. És ugyanígy van a jazzzel, van, aki a free jazz, vagy az akármilyen más műfajt félre tesz, meg úgy ezt egyik tekerjük odébb a gombot. Ugyanígy van a népzenével, hogy ha ott nézel, akkor inkább arra megyek. De ezeknek az embereknek szeretnénk ezekkel az összeötvözéssel talán segíteni, hogy azokat a szép dallamokat ők is meghallják és megismerjék. Erre akár azok a lemezek is jó példák, amit itt tanár úr említett. És az a fajta siker, ami a gondolatiság visszajelzése épp a közönség felől van, hogy nem csak a szakmai közönségtől kaptunk különböző díjakat, hanem az igazi közönségtől azt, hogy elfogadják azt, hogy őrizzük meg a hagyományainkat és azokat az igazi emberi értékeket, ami a nemzeti értékeink is, illetve nem baj, hogyha ezt a mai világ ritmusában a mostani életünk lüktetése szerint játsszuk el. Ezért lettek aranylemezek vagy platinalemezek ezek az összeállítások, úgyhogy az a fajta ötvöződés szerintem akkor jó, ha az, aki készíti, az megfelelő alázattal, bölcsességgel és megfelelő minőségre, igényességre a törekvés mellett teszi, és félreteszi az öncélú, na majd mindjárt slágergyanús, populáris zenét csinál, mert nagyon sok ilyen is van. És sajnos a világzene kategóriában nagyon sok ilyen van. Na ez az, ami, ez a nagyon szűk kis mesdje, kis borotva élen táncolás, amit a Csíkzenekar úgymond végez, hogy sajnos már az igazi népzenészek is azt mondják, hogy már hol vagytok, de a könnyű műfajból is azt mondják, hogy hát ti még népzenészek vagytok. Tehát azon a borotva élen táncolunk, ami szerintem arra, pontosan arra az útra vezet, hogy minél több embernek boldog, örömes, örömteli percet adjunk, és azokkal a zenékkel kapcsolatban, amiket mi szeretünk, és mindannyian ki.
De a kérdések azok a generációkról szóltak, meg a...
Meg a műfaji határokról.
A műfaji határokról. Hát a műfaji határokról én azt mondom, tehát amit mi csinálunk ezzel a együttessel, ami miatt tulajdonképpen itt ülök, vagy ülhetek, és akikkel majd játszunk itt fél öttől. Tehát a régi református énekeket úgymond öltöztetünk úgymond mai köntösbe, de ez a mai köntös, ez nem... Tehát ügyelünk arra, hogy a popzenének lehetőleg a szelese csapja. Tehát hogy ez a mai köntös, ez inkább, amit már említettem, tehát a jazznek ez a 20. századi improvizatív jellege az, ami megjelenik. De nyilván itt nem a nagyon, hogy mondjam, amikor viszont azt mondjuk, hogy 20. századi vagy kortárs, akkor pedig mindenki a hallgathatatlanul asszociál. De ez nem így van, tehát ez attól kortárs, hogy ma születik, nem pedig attól, hogy nem lehet meghallgatni. És ugye maguk az énekek, amiket feldolgozunk, ezek régi magyar református énekek, amiket ismer mindenki. Tehát a popularitása az pusztán ennyi, hogy ismerjük a szövegeket és ismerjük a dallamot. És ami miatt mi ezekhez hozzányújtunk, az pusztán az a cél, hogy azzal, hogy egy picit modernebb, hogy mondjam, zenei környezetben rakjuk ezeket a dalokat, így talán meg lehet mutatni azoknak is ezeknek a daloknak a szépségét, akik ideig hát, talán nem hallották meg bennük. Mert csak olyan előadásokban hallották, vagy egyáltalán nem hallották, vagy pedig ugye csak a tempomban hosszan eljutva, és mire az első verszak végére értek, már elfelejtették az első mondatnak az értelmét, és épp ezért, hogyha talán ezek így feldolgozva hangzanak el, akkor talán eljutnak így is az emberekhez. De amit mi csinálunk, az arról nem gondoljuk azt, hogy ez bármikor is Isten tiszteleten kellene előadni ezeket a dolgokat. Tehát ezek, hogy mondjam, előadó művészet, tehát pódiumra való, és ott van a helye, nem pedig a mindenki ember. Még akkor is, hogyha ezek református énekek.
Már valami, nekem ezzel felvetődött három kérdés kapcsolatban, de akkor meg...
Rengeteg minden, hol is kezdjem. Szóval kegyelmi időket élünk, egyáltalán itt lehetünk és beszélgethetünk. Olyan szempontból is, hogy kézbe veszem ezt a mostani énekküzetét a Csillagpontnak, és megünneplem, mert nagyon jónak találok. Az utóbbi évek, egyáltalán a Csillagpont történetének a legjobb ének összeállítását látom benne. Azt a fajta Kodály mondást érzem megvalósítva benne, ami egy nagyon egyszerű mondat, de nagy igazság van benne, hogy modernség egyenlő, minden eddig plusz még valami. Minden eddig plusz még valami. Mert sokszor megfordul a dolog, és akkor sok-sok mai kísérlet, sokszor bugyuta, akkor valami gyökért kell, hogy a régivel is tartja a kapcsolatot. Itt most, hogy hárman beszélgetünk, én azt hiszem egy közös nevező, amit emlegetünk minden hárman a hagyomány, és hadd mondjak ennek egy szinonimáját, a magyar zenei anyanyelvűség. Erről nem igen szoktunk beszélni, csak a beszélt anyanyelvről. Nagyon fontos. Iskolákban sok órában tanítják az irodalmat, ugye, hetente. A zenei anyanyelv, az meg úgy szép lassan sorba. Az iskolai énekórák most már heti egy lesznek. Erdélyben úgy hallom, már összevonják a rajzzal, meg a testneveléssel, majd jön nálunk is. aztán majd szép lassan borogatás nélkül elmúlik, mert hát ott van a gép, aztán az majd muzsikál, meg lehet hallgatni, meg helyettesíti az aktív muzsikálást. Szóval valahol úgy érzem, hogy a műfajok ebben egy ilyen közlekedő edényrendszert alkotnak, hogy mindannyian, akik legyen, keressük a műves, tehát a minőségi anyanyelv megszólalásának a művezeteiket, a megjegyzetekre ebben a műfajban. És akkor valahol nincsenek konkrét és nem tudom milyen hatalmas határok. Legfeljebb olyan tekintetben, hogy tényleg a koncertdarabok, hadd mondjak erre is egy példát, mert egyik szavammal öltöm a másikba, hogy hosszan beszélek, akkor lőjétek nem ez a korommal jár. Tavaly nyáron, Debrecenben, én szerintem három évvel ezelőtt. Megszületett 21. század Salmis Hungaricus. Ez egy külön műfaj. Vajda János, Pater Noster című oratória. Hát nem akarom hosszan elmesélni, mert időt rabolni a többiektől, hogy hogy nézett ki az előadás, ahogy fejből énekelte Kelem Péter a szólót, és kiderült, hogy a szerző kérte tőle, és játszott az oratórium színpadon, és panaszkodott, és leült, és megfogta a korlátot. És a végén egy gyönyörű Genfi Zsoltár dallam, a 35. Pelei Uram perlőimmel, az Amen szavak ráismételgetésével adta a finálét. Hát szóval koncert élményem nekem nem tudom mikor volt utoljára ilyen, mint akkor. Ha valakit érdekel, a szövege itt például nem tudom, le lehet-e húzni, szívesen segítek. És október 14-én Vajda Jánosnak, ez akkor hadd legyen a reklámhelye, szerzői este lesz a Zeneakadémián, október 14, remélem jól tudom a napját. Ha valaki kíváncsi a 21. század Salmis Hungaricusára, ami ugye nemzeti kincsünként emlegetendő, akkor menjen el erre a Vajda szerzői este, mert hatalmas élményben lesz. Na most mellette ugye vannak a népénekek a gyülekezet, amelyek olyan sokszor slampos, ugye, mert elnyújtott meg. És a sok egyéb próbálkozásnak, én itt látom a gyökerét, amikor kis zenekarok alakulnak, dicsőítős csoportok, hát sokszor szimpatikusabban, sokszor bizony kívánnivalókat hagy a minőség szövegileg, főleg zeneileg maguknak. Abban látom az indokát, az okát, hogy a felnőttek gyülekezeti éneklése nagyon sokszor slampos, nem tudok rá jobb szót mondani. Már ritmikus, tehát már majd 4-8 között van ritmikus különbség, de valahol mégis nem érzi magáinak. Pedig lehetne, és egy mondattal fejezem ezt a bekezdést, a teológusok énekórán visszatérő poénom szokott lenni, hogy a fekete énekesen, így hívjuk a 48-as énekesen, énekeiből ifi énekeket kéne csinálni. Ezen az első lépés. És akkor bejön életében először a vasárnapi 10-esre egy 22 éves orvostanhallgató, és akkor azt mondja, hogy hát akkor hazajöttem, hát ez az én millióm. Nem pedig esik meg, amit Kodályról emlegetnek, hogy szerdán találkozik a lelkészel, a Kálvin tér lelkészel a Dunaparton, és mondja neki, hogy vasárnap ott jártam, hogy 11 felé a Kálvin téren. Nyitva volt az ajtó, a 91. Zsoltárt énekel, tehát melyik versnél tarthattok? Na most, légy szíves arra vigyázni, hogy én ne beszéljek többet, mint a testvéreim. Egyrészt, másrészt én hoztam hangzó anyagot is, szívesen mutatok, de ez se a felemaradtak próbására. Viszont ehhez a témához esetleg rögtön tudnék mutatni egy olyan 42. Zsoltárt, ami ifi kategória.
Akartam is kérni, hogy ez most egy olyan alkalom lenne, ez lett volna a következő, hogy tényleg milyen példáink vannak erre. Tehát a műfaj átjárhatóságra, ugye népzenei szinten, tudom, mert ugye tényleg velünk él ez is, tehát ugye a Lovasi Andrással elég sok koncertet sikerült már megélni együtt, egy-két felvételt is megnéztem. Elég sok minden él bennünk. A tanárúrral volt szerencsém olyan műveket hallgatni még annak idején, amikben szintén ott voltak jelen a múltnak, a jelennek valamilyen hatásai, illetve a komoly zenének is, például a népzenének az ötvözete. Lehet, hogy most lenne az az alkalom, amikor ezekre az útkeresésekre esetleg valami példát tudnak mutatni. Úgyhogy akkor tényleg jó alkalom lenne ez, hogy milyen módon mondható ki az, hogy ezek a műfaj határok nem biztos, hogy igazán műfaji határok, hanem inkább egy érték, vagy egy értékrend mentén történő egymásra találások. Például a népzenének és a komoly zenének az egymásra találása. Etán az ifjúsági éneklésnek és a gyülekezeti éneknek az egymásra találása. Meghallgathatnánk-e egy-két felvételt? Akkor most mondom, hogy most legyen ez az alkalom.
Nagyon gyorsan elmondom, hogy ha sok időnk lenne, mit mutatnék, és akkor tessék, és választanak. Jó? Egy 42. Zsoltár német felvételben a Genfi, de olyan, ahogy én el tudok képzelni egy ifjúsági tempó karakter. Ez lehet egy forma. Elkövetkező énekes könyvek összeállításához netán ötlet egy reneszánsz. Születése pillanatában madrigál, aztán egyházi szöveg támad rá. Öröm van nála, de evangélikus testvérek ismerik. Ennek egy amerikai hangszeres együttes, reneszánsz együttes által való feldolgozása. Ugyanezt a témát az én Firest kóruson énekelte annak idején, ez egy 4 szóló feldolgozás. Csak hogy melyiket legyen esetleg ezek közül?
3 hangzott el. Melyik?
42. Zsoltár? 4-es trekket egy szíves. Német szövegben hangzik a 42. Genfi Zsoltár, Detmold gyülekezeti kórus, Németországban itt a református gyülekezet, ők az.
És addig pedig akkor még annyit hadd mondjak, hogy én örömmel utána meghallgatnék egy csíkzenekar felvételt. És nekem van egy kedvencem ezek közül, a Quimby zenekarnak az egyik ismerik. Éppen az önne?
Nem, most én direkt azért egy olyat választottam, ha már nem tudom, lehet-e többet is, majd egyet, kettőt gondoltam. De hogy az egyik, ez a Quimby történet, de a másik az, hogy amit tényleg saját magunk készítettük, és igazándiból a jazzhez talán közelebb, és a legsikeresebb, legutolsó lemezünknek a címadó dala lenne, ami tulajdonképpen azért érdekes, mert egy nagyon szép kalotaszegi hajnali, egy erdélyi népdal blues ritmusban szólal meg, aztán visszatér az igazi, autentikus magyar népzenei hangulathoz. Talán az, hogy hogyan lehet, hogy majd mindjárt meg is mondja a szakértőre, rendben van, de...
Akkor 42. Zsoltárban hallgassunk bele.
Yeah.
hogy nekem azért esett jól ezt hallgatni, mert mindig nagyon tisztem, hogy zenének, meg egy azon kívül nagyon sok jó ereje van, hogy elképesztően sodró ereje tud lenni. És a népzenéhez azért hasonlít ez a dolog, mert ha tényleg erőt tud átadni, lehet, hogy a mulatás közben, vagy éppen amikor szomorú az asztalnál borozgat, ha akkor is, de ez meg egy ilyen, de jó, hogy együtt vagyunk, és hogy egy ilyen. Nem értettem sajnos a szöveget, hogy nagyon gondosan, de így nem volt baj, hogy most mi együtt is énekeljük. Laikus mondás volt, de most ez így jó lesz, hogy jön. Csak nem láttam.
Én azt mondom, hogy akkor hadd legyen most helye ennek, hogy akár egy másik felvételt hallgassunk meg, amikor tényleg azt látjuk, hogy valóban vannak kölcsönhatásai ezeknek a műfajoknak. És addig, amit sikerül megtalálni, nekem volna egy nagy kérdésem, óriási kérdés számomra. Én ezzel nem mondok semmit, majd a végén mondom el véleményem róla. Egy nagyon kedves muzsikus ismerősömtől hallottam ezt a mondatot. Bot Miklós mondta azt annak idején, hogy számára nem léteznek igazán műfajok, zenei műfajok, hanem a zene, vagy a muzsika mint abszolút kategória létezik, és ő ezzel tud egyetérteni. Tudom, hogy sokaknak vitája volt egyébként népzenészeknek is ezzel a kérdéssel. Ezt feszegettük már most, hogy mit szólunk ehhez a mondathoz, hogy vállalható-e ez a mondat, hogy zene mint abszolút kategória létezik. Akkor hallgassunk, és akkor utána esetleg, hogyha adni eszünkbe jut valami erről a gondolatról.
Ez az a dalocska, amit az előbb említettem. Ez egy koncerten élő felvétel, ez nem lemez felvétel.
Bánat én van, hogy az enyém nem
szerzőnek is csak a rádióból van. Tehát bennem megfogalmazódott egy ilyen megállapítás mára, hogy lehet, hogy tényleg igaz lehet az a mondás, hogy tényleg klasszikus értelemben vett műfaji határokról nem beszélhetünk, hanem azt mondjuk, hogy a zene mint abszolút kategória létezik, és most egy nagyon meredek mondatot mondok még hozzá, hogy ilyen értelemben lehet, hogy kimondottan kérdésem, keresztény zene sincs, a keresztény zenész.
Szerintem keresztény zene van, meg azért egy-két fogalmat, hogy akár is talán érdemes lenne tisztázni, hogy például ez a fajta, vagy az egyházzenének egyetem mi a szerepe. Vagy hogy ennek a beszélgetésben, amikor egyházzenéről beszélünk, akkor tulajdonképpen mi a célja magának a beszélgetésnek. Tehát, hogy szóval én úgy gondolom, hogyha az egyház zenének a megújítása, ami általában ilyen központi téma szokott lenni az ilyen beszélgetésekkel a cél, akkor ugye a liturgián belüli énekekről van szó, hisz az szokott lenni általában még a probléma, ugye amikor a könnyű zene beszúlomlik a templom az Isten tisztelet közben. És általában ami bejön, az valóban nem túl igényes. Tehát, hogy ugye a könnyű zenének nagyon csak a felszíne van megfogva, a legegyszerűbb harmóniasorok, olyan harmóniasorok, amiket nap mint nap hallunk a tévében, csak más szöveggel, tehát ez hallottam most odakint, csak itt a szöveg az egy kegyes szöveg volt, de alapvetően ez a dallam azért ez egy másik, az a, nem tudom, de hát ez egy popsláger. Tehát, hogy, és szóval úgy gondolom, hogy az egyházi éneknek az alapvető a feladata, de nem is feladat, a szerepe, az egyfajta imádság. Egy közös imádság, amit a gyülekezet az Isten tiszteleten végez. És hogyha innen nézzük, akkor annak a zenének, ami születik, annak is ez kell, hogy a célja legyen. Az, hogy ez most milyen műfajon belül történik, az szerintem mindegy, de hogyha akár könnyű zenész, akár népzenész, teljesen mindegy, műfajtól függetlenül valaki úgy ül le, és úgy ír valamilyen éneket, hogy az imádság, akkor szerintem abból nem lehetséges, hogy azt szülessen, hogy neki a Csaó Marina, vagy bárkinek jusson róla eszébe. Mert hogy, hát sajnos ez, én úgy gondolom, hogy ez van. És a szövegben is, tehát hogyha megnézzük a régi énekeket, akkor ott olyan alázattal fordulnak az Úristenhez azonban a szövegekben, amiket sokszor a mai modern énekekben nyomatlanul sincs. Tehát
Bocsánat, akkor egy kérdés, hogy lehet az tartalmi kritérium, akkor, hogy szakrális célokra nem engedek be olyan hatásokat, amelyek mondjuk kiütik a mostani, vagy mondjuk úgy hagyományos éneklésünket?
Hát ugye a zene az érzelmeinken keresztül hat, olyan módon, amit úgy nehéz szavakban megfogni. Tehát, hogyha olyan eszközöket alkalmazunk, amiket egyébként más, vagy úgymond a könnyű zene egészen másfajta érzelmeket, indulatokat indít el bennünk, és ugyanezeket a zenei eszközöket próbáljuk meg alkalmazni, akkor hát kicsi az esély, hogy ne ugyanazokat az érzelmeket és indulatokat indítsák bennünk. Már független attól, hogy milyen a szöveg. Most, hogyha még a szöveg is mellette egy ilyen kicsit félváró vek, kegyes szöveg, ami attól lesz keresztény, hogy elhangzik a Jézus, tehát akkor a kettő együtt, hát hogy a meglehetősen olcsó lesz, és inkább a megdalálsz. Hát ott ilyen éhes vagyok, hogy gyorsan megkapunk valamivel, és ezért közel nincs egy olyan esetéhez. Tehát nem színvonalas, és az alapvető célja lesz más az életésnek. Tehát azért mondtam ezt, mert ugye az, hogy műfajok keverednek, az azért 2009-ben már nem van meglepő. Tehát szerintem nem is igazán kérdés az, hogy most keveredhet a könnyű zene a népzenével, meg a jazzel, a könnyű zenével, hát keveredünk. Tehát ez van, ahogy keveredünk mi is a világban, keverednek a kultúrák is. A kérdés az, hogy ebből mit engedünk be az egyházi zenébe.
Mik akkor a tartalmi kritériumok?
Meg, bocsánat, még egyetlen egy mondatom ezzel kapcsolatban, amit itt beszélgetünk a Lelkes Sándor az elején, hogy tehát ugye az, hogy a könnyű zenét beengedjük, Azért a könyvüzen alapvetően, vagy a nagy része még csak Amerikából jön, ugye? A gaspelet, meg aztán a spirituálék, most az, a, az az ottani népzene, akárhol is nézzük. És amit, amit mi ebből megpróbálunk beszivárogtatni a zenénkbe, az már az, ami a swing korszak után, meg a rock and roll, minden, tehát ami abból kialakult. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk itt Magyarországon a magyar népzenéből kellene táplálkozni. Az az, ami, ami számunkra érdekes. És abból a fajta zenéből, amit, amit könyvnek hívunk, ott pedig megnézni ott is a gyökereket, és ott is azokat, tehát ami, ami, mondjam, ami az érték, azt leszedni belőle, nem pedig azt, amit mi hallunk folyamatosan a médiákban, meg minden, ami már egy kereskedelmi szakadat, szerintem nem sok közel a zenéhez. Tehát az, hogy a zenében minden bele tartozik el, a zenében sok minden bele tartozik, de kérdés, hogy vajon az, aminek csak az annyi a célja, hogy minél több példányba adjunk el, és itt azért szólal meg az a harmónia, mert tudjuk, hogy akkor még három kislány föl fog sikítani a színpadon, és akkor megveszik a CD-t, tehát akkor vajon ez, ezt a fajta indulatot érdemes-e megvenni?
A mai nemzedék érzelmi, lelki immunrendszerre hallatlanul egyébként. Hiszem ezzel nem hiszem, hogy valaki is vitatkozik. Mert statisztikusok mutatják ki, hogy már a gyerek hány órát ült el a tévé előtt, és hát azzal a kis idegsejtjei szép lassan úgy erodálódnak. Na most ugye ők lesznek azok, akik közönség, tapsol, tetszik, nem tetszik. Az iskola már rég nem tölti be Kodály hazájába ezt a feladatát. Ez egy borzasztóan nehéz dolog. Most akkor mi, akik ugye lennénk a megmondó emberek, pedig hát nem biztos, hogy csalhatatlanak vagyunk, mit próbálunk javasolni? Nagyon tudom ajánlani a testvéreinek, ha valaki ifjúvezető, vagy, vagy valaki oda megy bárkihez, hogy akkor mit, mit tudsz javasolni, mint ifjú éneket. Népdal Zsoltát, mint műfajt, ebben az én sárga énekeskönyvben, nem tudom, nagyképű vagyok, ha így fogalmazom, mert zömmel magam szerkesztettem, egy jó néhányat beletettem ezek közül. Gyönyörű, új Zsoltán fordítások a legszebb magyar klasszikus népdalok dallamokra. Aránylag keveset hallom így ifjú közösségekben. Aztán ugye van itt egy CD előttem esetleg, hogyha a következőre majd idő támad, nem tudja, hogy muszáj most. Ha valaki pedig új feldolgozást készít, akkor én akkor tudom megünnepelni igazán, ha mögötte érzem a mívességet, tehát hogy aki énekel, aki hangszeren játszik, az mestere a hangszerének, vagy, vagy legalábbis érzik mögötte a képzettség, nem pedig az, hogy, hogy próbálkozik sok-sok jó szándékkal. Valahol fedezzem fel azt, hogy magyar. Mert egyébként lehetne portugál népzenét is, vagy afrikait, vagy, vagy bármi egyébként. Biztos érdekes lehetne maga nemében, de hát megengedhetjük magunknak azt, hogy mint anyanyelvet hagyjuk erodálódni, és hagyjuk megszüntetni. Tehát, hogyha ezt is hallom meg, még a szöveg evangéliumi üzenete is valahol ott van, akkor, akkor én már úgy érzem, hogy ez a könnyű üzenet, ha nem is a liturgiában, de, de valahol pozitív tud lenni, és ezt, ezt érdemes hallgatni, érdemes együttesek, mindesetek, akik alakulnak továbbvinni. Esetleg egy zenét szabad javasolni, vagy később?
Én még egyet mondhatnék.
Még egyet, légy
hogy nagyon jó volt ez a kérdés, és nagyon jó kezdődött azzal, hogy a, hogy a zene, az tulajdonképpen mennyire fontos a mi életünkben, és hogy elképesztő maga Kodály is még a, az öt pontban meghatároztam magát, tehát a Kodály módszerű volt szó, ami mégis nem elsősorban hozzákötött, na mindegy, nem? De hát, ott tartottam, hogy, a, hogy nem baj, hogyha az éneklés része a nevelésnek, itt a gyerekekről volt szó, itt, hogy nem baj, hogyha a zene lüktetése, a dallamok milyensége, ráadásul a magyar, a saját nyelven szólal meg, építi a lelket. Azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs zenei, az anyukája nem énekel neki, vagy nincs olyan közeg, ahol hall igazán jó zenét, annak a lelke sem olyan. És elszürkül, és nem olyan szép, nem olyan figyelmes, nem olyan érzékeny arra, hogy csicsereg egy madár a fán, vagy hogy de szépen megy le a nap. Az élet látása sem olyan, és ezért nagyon fontos a dallamok maguk, azzal lehet, hogy zeneelméleti dolog, de az, hogyha bizarr hangzást hallunk, tehát mondjuk tegyük fel, olyan hangközök vannak, amik nem igazán jól esik az embernek hallani, akkor az olyan érzelmeket támogat, ami éppen valami szomorú, vagy bosszús, vagy éppen olyan, de ami lágy, és ami az életben mindannyian a boldogságra, a harmóniára törekszünk. Tehát, hogyha olyan lágy, harmonikus zenék vannak, akkor az azt szolgálja, ami éppen az a lágyabb, de kedvesebb dolog. Ilyen a hangnemek durvasága, dur, vagy a moll, vagy a lágyabb. Tehát mind azt szolgálja, hogy mit is lehet. És azt hiszem, hogy a hitéletben a zene rendkívül fontos szerepet játszik. Régen persze, hogy a szelektálódott az a dolog, hogy a gazdag embereknek volt inkább a klasszikus muzsika, illetve az a fajta zenei élet lehetőség. Az egyház zenében volt talán szegény embereknek talán ilyen fajta köze, talán a templomi az orgonával egyáltalán közelebb. De hogy az életünk fontos része az, hogy ha most a hitéletre visszatérve, hogyha közösen vagyunk és együtt énekelünk, az itt is akár most elkezdünk énekelni, nagyon jól esne. És tényleg nagyon egyben lenne. Ez az, ami nagyon kevés már, hogy nagyon keveset énekelünk, keveset a közösségi erejét nem ad a hétköznapi élet. És talán a népdaloknak ilyenfajta szerepe volt, és talán a szép népdaloknak a közösséget építő ereje, amit talán éppen a hitéletben segíthetett, akár a templomi együtt éneklések alkalmával, hogy mi együtt vagyunk, azt a fajta igazságot, hitet érezzük jónak, amit ott arról beszélnek, és erőt ad. És ez a fajta erő, ami szerintem mindenképpen fontos, egy szertartásnál, hogy milyenek, még a régi zeneszerzők is, amikor a szertartásokhoz való zenéket próbálták megírni, hogy tényleg funkcionáljon, hogy tényleg az legyen. És azt hiszem, hogy manapság már hiába változik körülöttünk a világ, hiába gondolják egy-egy zeneszerzők, hogy határ a csillagos ég, és teljesen határtalan bármit lehet, mert hiszen most már mindent lehet. Nem hiszem. Szóval az a belső igazi érzések, amiket igazándiból szolgált, és most is, még mai napig is mindig szolgálni fog a zene, az a legfontosabb. És azt hiszem, csak ilyen zenék fognak bekerülni az egyházi életbe, és azt hiszem, hogy azért van szerepe még mindig a mai napig is, most megint magamnak mondom, a népzenének, mert azzal találkozunk leginkább az igazi emberi érzéseinkkel, és éppen arról a vágyunkról, hogy boldogok szeretnénk lenni, vagy éppen a szomorúság miatt valaki megtalálni, és beszélgesse velem, vagy segítsen, vagy éppen megoldja a gondjaimat. Azt hiszem, ez a fajta ízlésesség vezet arra, hogy egyáltalán a zene része tud lenni akár az egyházi életnek, és valóban van keresztény zene, még utoljára csak ezt szerintem van ilyen, hogy keresztény muzsika. Ez a gregorián műfaj, ez a zenei élettől, hogy úgy mondjam, indult el leginkább, és olyan eredendő ereje van, hogy Európában és szinte az elég világ egészen meghatározó szerepe volt a későbbi zeneszerzések esetén is, és azoknak a zeneszerzőknek, akár Lassus, vagy még a reneszánsz időszakban a Palestrina, aki ilyen elképesztő, mai is, a zeneszerzőknek mai napig is alapokat ad, hát ők is az egyház zenéből indultak, mert az valóban azt szolgálja, hogy az ember higgyen és szeresse, ami van, és erőt érezzen benne. Na ez az, amiért szerintem van akár muzulmán zene is, de van keresztény zene is, mert az megint más, milyen az meg más az egész. Bocsánat, ilyen sokat csicseregtem. Hát csak én tapasztalom.
Bennem már tényleg egy kérdés, talán így a vége felé közelebbre, de mielőtt még meghallgatnánk azért ezt a felvételt, vetődik fel, hogy úgy érzem, hogy a mai fiatalság egyre inkább a spontaneitánság, vagy a spontánság felé haladna, és azt várja el sok mindentől, hogy az, amit hallgat, vagy az, amit énekel, azok inkább egyfajta rugalmasságot, egyfajta lendületet, fiatalos lendületet, spontánságot sugalljon. Most kérdés számomra, hogy lehet-e ezeket az értékeket, amelyek valóban értékek, népzene, komoly zene, egyházzene, zsoltáros éneklés, zsoltárok, ezeket lehet-e spontán módon valahogy fiataloknak elétárni, vagy odavinni eléjük? Nekem ez egy nagy kérdés, és azt gondolom, hogy lehet, hogy tényleg nem én vagyok ezzel.
Nekem csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy csak kérdésem lenne, hogy mi mondtad, hogy a fiataloknak az a vágya, hogy spontán módon táruljanak fel előttük a egyházi énekek, keresztény énekek, amiknek ugye a református gondolkodók szerint ugye a célja és feladata az imádság és a közös imádság. Én ezt fölteszem azt, hogy kérdés, hogy a keresztény életben rengeteg olyan dolog van, amit az Úristennek kihagytunk, és hogy vajon akkor, tehát hogy mi igazítjuk a kívánságainkat az Úristenhez, de az Úristen próbáljuk megigazítani a mi kívánságainkhoz. Mert ez egyfajta érdekes mentalitás, vagy gondolkodás. Tehát, hogy ezzel úgy azt kívánja a fiatalság, akkor csináljuk így. Kérdés, hogy kellene, úgy csinálunk azért, mert a fiatalság azt kívánja. Tehát, hogy nem meg kellene ismertetni a fiatalsággal, vagy tehát az értékeket, hogy, és a kívánságaikat igazítani az értékekhez, mint ahogy teszik ezt sokan. Tehát, hogyha a keresztény életben rengeteg más területén az életnek ugye ez történik. Miért pont ezen a területen gondoljuk azt, hogy itt nem kellene valamiféle nevelésnek létrejönni? Miért pont itt gondoljuk azt, hogy itt alkalmazkodni kell a kívánságokhoz? Ez?
Szerintem nem is igazán a kívánságok, bocsánat, hogy kérdezik. Nem is igazán a kívánságok szülik meg azt is, hogy most itt vagyunk ilyen sokan, és hogy van ez a tábor. Hanem egyszerűen hiszek abban, hogy és mindannyian érezzük a hétköznapi élet olyanságát, amilyen. És egyszerűen egy vágy születik meg mindenkiben, hogy én másképp akarom. Amit látok, azt nem úgy. Amit hallok, azt nem úgy. És igazándiból az a fajta vágy, a másként akarás az, ami elsősorban akár ide, vagy bárhol másod, az ott mindenkit, és talán amit meg lehetne érinteni, akár a zenével. Persze ezt is óvatosan kezdeni a figyelmébe tartva ezeket a gondolatokat is.
Tehát magyarán nem igényt kielégíteni feltétlenül, hanem valahol azért próbáljuk megteremteni az igényt.
Az próbáljuk meg magunk előtt tartani, tehát nem pedig a mások igények felé. Tehát hogy mert szerintem az kevésbé egy cél, hogy már bocsánat, tehát hogy templomban nem járó, istentelen fiatalok igényét próbáljuk meg kielégíteni az egyház zenével, hogy becsalogassuk őket, és akkor majd ezt én megmondom őszintén, igazából nem értem. Tehát hogy vajon a tehát egyház zenének ez miért lenne feladata?
Erőszakosan nem tehát, szabad csinálni semmit sem.
Hogy ezt miért? Értem. És ezt miért úgy, hogy akkor minél tegyük ezt minél butában, minél kevesebb tudással, minél inkább hasonlítson ez a világi zenére, hogy akkor így, és akkor ez a kis szálon bevezetjük ennek mi? Tehát, hogy van ennek értelme egyáltalán? Azon kívül lefél sokan lesznek, de sokan, de milyenek? Tehát, hogy ugye legyetek a földsója, a sóból soha nem tettek 6 kilót egy 2 liter vízbe, tehát
Eszélyül szabad indulni, de rövid leszek. 42 éves pedagógiai ajánlatást nem akarok én ezzel vagánykodni. Ez ténykérdés. Sok tapasztalatot hozott. Debrecen Református Kollégium Oratórium, mondom, mindenki járt már ott. November 7-dik. Ott ülök az orgona mellett, záróének az Internacionál. Az oratórium, ha véletlenül valaki nem járt ott, az Isten tiszteleti helye a debreceni diákságban. Én orgonálom az internacionális kíséretét, zeng a református gimnázium diáksserege, és nézek le Kossuth padján ott a kokárdás koszorú. Szószéken meg egy kis tábla, hogy e helyről szólt a nemzetmentés igényt. Én meg orgonálom, hogy és nemzetközivé lesz holnapra vagy a múltat végképp eltöröl. Hát ezek tudom, ezt a skizofrén szituációt képzelni. Tehát hát mit volt, mit tenni? Hát most akkor díszébe hagyom az ember, hogy ne csinálja. Na most felnőtt egy nemzedék még a refibe is. Úgy, hogy ugye, ami próbáltok őrizni, az, az egy külön vár volt ott, amikor még az egyetlen gimnázium volt, hosszú-hosszú ideig. Aztán hál' Isten 90-től jöttek a többi református iskolák. Hát felnőtt egy nemzedék úgy, hogy, hogy Istenem, mi mindenből kimaradt. Egyházi ének téma, ugye? Zsoltár, népzene. Hát népzene még inkább kevésbé problématikus, mert azért megszállott énektanárat azért, azért állami iskolánkban is tanították a népzenét. De, de valahol a dolog mégiscsak beteg volt és kizofrén. Na most ugye ez aztán összeadódik, halmozottá válik, és akkor jön a következő nemzedék. Valahol ez a fedel leépültség. Az, amiből ő kiindul akkor, amikor véleményt mondta. Most az emberre haragudni nem tehet róla. Viszont az én nemzedékem 6. X fölött már azon töri a fejét, hogy hogy lehet-e egyáltalán pótolni. Tehát elhalt idegsejteket tudjuk, ha 5 percig nem kap oxigént az agysejt, akkor, akkor nem támad föl, hanem elpusztul. Mégis lehet-e valamit gyógyítani, és valamit visszahozni úgy, hogy a világ közben megy előre. Na most ezen közben keresem magam is még eddig, amíg aktív vagyok a megoldást és a jó tanácsot, ha valaki kérdezi, is mondhatok rá valamit, és emiatt van aztán az, hogy ez a sárga énekesen is eléggé konzervatívra sikerül, de én büszkén vallom, mert úgy érzem, hogy az egyedek azok úgy is mennek távolodva, jutottam ott jobbra-balra, de hogyha egy református iskola énektanár keresni akar, mondjuk október 6-ára egy ünnepi éneket, vagy október 23-ára, akkor kiderül nekünk református válaszai is vannak ezekre az ünnepekre. Azt hiszem, hogy ezeket kéne valahol központi helyre tenni, fontosnak tartani, őrizni, nem kell elveszni.
Nekem még volna kérdésem az időnk halad, és Csík János holnap el kell menni. Miután akkor hallgassunk bele még ebbe a felvételbe, hogyha
most nekem van kérdés, akkor szívesen.
Egyetlen egy, akkor én hadd kérem, hogy Sanyi elküld. Jó, én nem tudom, hogy mi a korodalom valakinek is, amit megpróbálok. Hanyos felvétel.
Ja, egyes, kettes. Az egyes egy rövid bevezető. Na hát akkor két szót mondok róla. Ez az én Sándor fiamnak, Alexnek hívják magát, egy saját CD-je, amit azért tartok érdekesnek, nem azért, mert az én fiamé, ha bárki lenne akkor is. Kicsit rokona közelítése Jánosféle ízléshez, mert úgy érzem, hogy a szöveg klasszikus példa Balassi Bálint. A dallamban pedig felfedezek valami népzenéset és egyszer mint az egyházi zenének és a lelkiségét fordulatait, és valahol a kettő ezzel a fajta könnyű zené feldolgozással tűnik számomra szimpatikusnak egy a sok közül.
Hogy okéz le, és lehet, hogy túlnék rajta. Viszont nekem akkor lenne egy kérdés, hogy vagy adjuk át akkor a hallgatóságnak, és akkor a végén mondom ezt, hogy van-e kérdés akkor a vendégeinkhez? Mert van még egy kérdés.
Én nem kérdezni szeretném, de mint belkésorú tanítványa, meg lefüggel tanító már innen, mert két évben tanítom. Én nem így fogalmaznám az a kérdést, hogy Szolpán Péter is megérkezett. Tehát én nem azt látom, hogy a diákságnak vagy a fiataloknak ez az igénye. A gyerek az azt eszi és azt szereti, amit tud és ismer. És az rajtunk múlik, hogy mit ismertek, mit megvelünk. Tehát itt igazából rajtunk múlik, hogy mi az, amit teszünk, és a hogyan nincsások meg neki. De a igazgatóról szokta ezt mondani, hogy nem az a probléma, hogy nincsenek példaképei a mai fiatalságnak, hanem az a probléma, hogy mi vagyunk a példaképek. Tehát itt innen kellene indulni, tehát megmutatni neki. És egyébként, hogyha én énekeskönyvéneket tanítok csak, akkor azt szeretik. És probléma nincs 45 percen keresztül, mert azt én. Tehát én nem hiszem, hogy a fiatalságnak az igénye az kevesebb, mint korábban.
Ez az attól is függ, hogy melyik korosztály?
Hát én a középiskolai korosztály.
És hogy volt annak a korosztály előzménye? Tehát amúgy én is nem tudok rá Zsoltát és minden, de azért mindenképpen érzem azt a problémát, hogy van azért egy olyan kifázomi korosztály, és aki esetleg nem ugyan, hogy előtte is református iskolába járnak, az ő számukra igenis nagyon nagy a távolság.
Tehát ezért jó az, hogy vannak dicséreteink, meg vannak zsoltáraink, és egyértelmű, hogy nem az első zsoltárral kezdi az ember, hanem én vagyok olyan, hogy a szöveggel megismertetem, az egészet úgy mutatom be, hogy felcsillan a szeme, és amit ugye Huppál Péterre is sokat beszélgetünk meg, tehát hogy úgy éneklik, hogy ők élvezik az, hogy közösségben vannak, és hogy együtt zenélnek, és ha kell, akkor hangszerrel, ha kell, akkor prózában mondják rá, tehát a szöveget, a dallam, a zenére, a dúdolják csak, tehát abszolút azt érzem, hogy rajtunk múlik. És hát elsősorban, tehát ő sikerélményhez kell jutatni, mert akkor szereti, hogyha látja, hogy ő ezt tudja. És miért nem tudná?
Igen. Két dolgot szeretném mondani. Az egyik az egy kérdés, nem tudom, nálam sokkal jó zenészek is van, hiszen értők, hogy annak idején a Gerki Zsoltáloknak a dallamai honnan jöttek? A mindennapi életből. Én úgy tudom. Tehát, hogy amit énekeltek előző nap a másik helyen, azt utána kegyes szöveggel, keresztény szöveggel énekelték a dallamai. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a mai kultúrában van-e olyan énekdallam, akár micsoda, amit énekelünk, nincsen, zárójelben. Ez egyik. A másik pedig, amit szintén a nálam okosabbakról hallottam mindig, az, hogy az idő úgyis meg fogja mutatni, hogy mi az élet. És mi az, ami meg fog maradni. Tehát lesz, ami egy időre fel lesz kapva, játszák, 20 helyen 30, és elfelejtik. És nem jönnek az újabbak, és közben pedig, és ezért nagyon örülök, hogy te valami Sándor Bertram mondott, hogy a régi, ami sokat venni a múltból, abból is az értékesek azok, amik megmaradtak, amik túléltek idáig. És mindig hozzátenni valamit a maiból. A Csillagpont énekfüzethez volt közöm az előzőekhez, és abban is azt hiszem, hogy fejlődés. Tehát, hogy most hogy mondjam, ami fiatalosan, ami bejött, ami érezhette a hatását, az maradt bent és ment tovább. Hát, ami meg olyan volt, az már a következő belőle került be. Hát én azt gondolom, hogy itt is valahol az Isten munkálkodásának azért megvan a jele, hogy igenis, ami érték, az ki fog forni, és jönni fog is meg.
Való igaz, hogy világi dallamok is voltak benne, de mondjuk az, hogy kocsmandaloknál néha ilyet is hall az ember, hogy az már azért nem igaz. Jó lehet, nem tudjuk pontosan most melyik volt az, amelyik. Valószínűleg a 42. Zsoltár éppen egy sanzon lehetett. Megszentelődött a reformáció lelkisége által. Aztán felénk pedig Szent Simona Rolbert csodálatos költészete által. És az egész rögtön be van aranyozva, és valutáris értéket képvisel. Jöttek a Bach korallok, ott is voltak bizonyára világi dallamok, nem vagyok zenetörténész, szeretném sem mutatni el, hogy zenetudós, nem vagyok zenetudós. Ádám Jenő azt mondta magában, hogy néptanító, úgyhogy kicsit ilyesmit vallanék én is inkább. Zárója bezárva. A Bach és a Mendelssohn féle hagyomány a német korált megszentelte, és vált belőle klasszikus, gyönyörű ének. Tessék hallgatni a Bach-pasiókat, ott vannak a legszebb német korál dallamok, Mendelssohn orgonaművei, és itt tovább. Szóval, ha megszentelődik, és az idő is valutális értékké emeli, akkor a dolog klasszikussá válhat. És ez van én szerintem is a több ezer éves magyar népzenei hagyományunkkal. Szoktuk emlegetni, hogy Erkel és Kora volt az első európai rangú magyar műzene. De a népzenénk az több ezer éves, amit még az őshazánkból hoztunk, és amik valahol a mai énekben is ott van. Hát ezt őrizni, ápolni, valahogy felöltöztetni. Bartóknak ott egy gyönyörű mondása. A magyar népdal maga nemében annyira tökéletes, mint egy Bach fúga, vagy egy Mozart szonáta. Most ezt szó szerint idéztem. Bartók pedig nem a levegőbe beszélt, hanem ha ő ritkán valamit mondott, nem volt bőbeszédű, akkor ezt márványra lehetett nézni. Na most ezeket a dallamokat kéne, hogy ismerjük. Na most kérdezem én, hogyha csinálnak egy felmérést a mai középiskolás nemzedékben, hogy hány népdalt ismer, abban a kis heti egy utolsó 9. énekórában. Ja Istenem! Pedig innen kéne megismerni a történelmünket, a tájat, a magyar lelkiséget. Schumannnak van egy ilyen mondata, hogy hallgass figyelemmel minden népdalt, általuk megismered a népek jellemét, és ez nem csak a magyar vonatkozik, hanem a többire is. Benne van. Na most ez akkor a miénk? Mi innen ismerjük, vagy pedig az RTL Klub Mónika sójából, vagy én nem tudom, hogy és egy utolsó mondat, mert én az embernek zúg a fejé, annyi mindent szeretne elmondani. A Magyar Kultúra Napján sokfelé ünnepséget vannak január 22-én. Most idén két olyan karnagy is mondott olyan beszédet, amit én azóta eltettem, és a barátaimnak fénymásolatba küldöm tovább. Szabó Dénes, Kossuth Díjas karnagy Nyíregyházáról, Szatmár Csekén, Kölcsei Díjas Péterekor. Más pedig Arany János, itt a Néprajzi Múzeumban, aki pedig szintén megnyitotta a Magyar Kultúra ünnepséget. Fantasztikus, egy Arany János verssel indította el, kozmopolita költészet. Tessék szépen kikeresni az Arany összesben ezt a verset. Na szóval, ezen a mesdjén haladva én eszem, hogy túlságosan nagy hibát nem követünk el, hogyha követjük.
Még egy kérdést szeretnék. Azon a kérdésem, hogy a slamposság felszámolása jegyében a liturgiás énekeknél a orvona kíséretet esetleg fölválthatja-e, ha elég felkészült a zenésztársaság más hangszerekkel.
Tehát egy ilyen kis kamara társaság?
Igen, esetleg orvosok esetleg gitár is. Tehát, hogy egy ritmikusabb kíséretet adja.
Hát ebben igen, de csak akkor ezt ki konstruálja meg, ki készíti el, ugye? Hozzá fog érteni.
Igen, ezen, hogy ha van hozzáért, aki összefogja olyan kártyát.
Hát akkor igen. Most így levegőben nehéz elválaszolni, mert elbe, hát persze, de ha meghallgatná az ember, akkor konkrétabban tudnék válaszolni. Ha nem. Egy hasonló, de mégis tovább lépős gondolat. A magyar dicséretek. Mindenkoron áldom az én Uramat, kísérete orvonán, egy aranyos, jó szándékú kántor, de aki úgy silabizálhatja a kísérletet. Na most tessék elképzelni, hogy abból gyárilag slampos ének is lesz megoldás. A magyar énekeknek akkor érvényesül a szöveg finomsága, mert soha nincs két egyformán hosszú vagy rövid szótag, mert a második versben már egész máshol lesz a rövidebb meg a hosszabb. Ha kíséret nélkül a kántor megtanítaná. Tehát én sokkal inkább híve vagyok a elsőrendben a magyar dicséreteknél a hangszer kíséret nélküli. És kicsit ez Calvini kategória, mert ő is zsoltárokat énekeltetett orvona nélkül. Csak ehhez az kéne, hogy mondjuk 9:50-től óra 5-ig a kántor kiáll, persze rá a termet és odavaló, és átveszi az Isten tisztelet liturgiájának az énekeit a gyülekezettel, és beállítja. Tömegpszichológia, mert senki nem meri elkezdeni, hanem bennülünk a slangosság tengerébe, kedves közepén. Még nagyon énekelni sem merek, mert körülöttem senki nem énekel. Egy kandi kamera, hogyha hoznám be az arcokat, akkor egy pszichológus ledoktorálna belőle, hogy nem szabad Isten tiszteleten passzívnak mondva jelen lenni, hanem valaki kiáll, megmutatja, megismétli, újra helyre teszi, mond róla két szót, és akkor ifi éneket kívánnak a sok száz éves zsoltáraink. Bocs, kicsit hosszú.
Lehet,
hogy
akkor, mert anélkül tényleg nem menjünk el, hogy kérdés legyen bennünk, vagy nem mondtuk volna ezt, mert
akkor nem.
Azért mondom, hogy tedd föl!
Ja. Én úgy veszem észre, hogy a legalábbis nálunk, én Erdély vagyok, nálunk a fiatalok nem várják meg, amíg egy képzett kamarazenekar fog eljárni, és azt sem várják meg, ameddig a régi énekeinkből zsoltárok lesznek. Hanem mit csinálnak? Elmennek a baptistákhoz, akik sokkal jobban csinálják, felkészülten, fiatalosan, és éneklik az angol gospelmes énekeket. Itt a... És akkor előjön ez, amit itt hallottunk, hogy most ugye az egyházzenének meg kell változni azért, hogy beadagoljuk az evangéliumot? Hát azt hiszem, hogy igen, mert Pál apostol is azt csinálta, hogy zsidónak zsidó lett, öröknek örök, a saját kulturált milliójében szólította meg Szipszikon.
A saját kultúra, itt a magyar népzene, nem pedig az angol száz popzenének a felszíne. Azért ez egy nagy különbség. Mit nevezünk ugye görögnek, vagy zsidónak, 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 tehát hogy magyarnak magyar, így igaz. Magyarnak magyar népzene. Nem kell, de adva... pedig angol 162, tud. Tehát ez hol? Ez hol gyökérez? Ez hol? Mitől magyar?
Igen, ez nem feltétlenül magyar, de ez a mai 21. században magyarul beszélő ember nem ezt érti magának. Jó, én ezt értem, csak a kérdés az, hogy akkor nekem a célom az, hogy az evangéliumot átadjam annak az akármilyen fogyasztói társadalmú embernek, vagy pedig a célom az, hogy én próbáljam őt átváltoztatni egy kultúrált értékeket képviselő egyéni. Melyik az elsődleges, illetve melyik az egyháznak a feladata akkor?
Hát, hogy akkor kultúrálatlanná az énekeket?
Ez most nyitott kérdés maradt számomra is, hogy az első az, hogy megismertessem őt, akármilyen úton, módon Krisztussal, vagy pedig az, hogy megvárjam, amíg felfejlődik oda, hogy egy kulturál, nem tudom ki képvisel, azaz, hogy...
Hát akkor nem a zene útján kell, tehát hogyha nem alkalmas valaki a, hogy mondjam, a... Nem mindenki szeretheti az igényes zenét. Ez így van, tehát hogy ez nincsen probléma.
Ez igaz, csak akkor mondják az Isten tiszteletünket, tehát bejönnek és végig
ásítják. Az Isten tiszteletre, bocsánat, azért megyek Isten tiszteletre, hogy a zenét szeressek. Tehát unom a zenét. No, tehát nem ezért megyek oda, bocsánat, én kiskorom óta zenét tanulok, elmentem Isten tiszteletre, borzalmasan énekeltek, de hát megállapítottam, hogy borzalmasan énekelnek, de nem ezért vagyok itt. Nem azért jöttem el vasárnap, hogy szép zenét hallgassak, azt majd otthon beteszem a lemezjátszóra, elmegyek koncertre, ide pedig nem azért jövök, hogy szép zenét hallgassak. Hogyha ez engem zavar, akkor tanulok, mint kántor, mint zeneszerző, teszek azért, hogy ez változzon. De nem az van, hogy akkor kimegyek, változtassuk, tegyük olcsóvá, csak azért, mert nem ezért megyünk oda. Olvassuk el a szöveget, olvassuk el sokszor a szöveget, akkor hogyha zavar, ahogy énekel.
Kicsit elszaladt az idő, és Művész úrnak el kell mennie Debrecenbe koncertre.
Ez igen, köszönöm szépen. Remélem nem okoztam a csalódást a mondataimat, csak úgy igyekeztem.
Köszönjük szépen!
Idejött, kívánok!
Igen? Itt van egyébként a belépés, és ott fölép a gépre, de most a gépre, úgyhogy tudod építeni a célét, hogy is
bemondom. Én akkor azt hadd mondjam, hogy lassan most már fejezzük be, hogyha esetleg vannak még kérdések, arról szerintem elég sok vitaindító és érdekes téma merült vagy vetődött fel, arról még lehet beszélni. Nem tudom, hogy meddig lesznek még itt, tanár úr, esetleg még egy fél órát. És
én fél óra múlva, tehát én zenét nem tudtam hozni, de fél négytől játszunk a kis színpadon.
Hogy ott egyértelmű, a muzsika fog majd beszélni, ott egyértelmű. Én hadd fejezzem most ezt be, és hadd fejezzük be, mert tényleg mennünk kell már mindannyiunknak. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttek erre a beszélgetésekre, mert erre a beszélgetésnek nagyon tanulságos volt sok minden. Sok újat is, és sok régit is hallottam, amit már eddig is, úgyhogy köszönöm szépen. Úgy
is köszönöm.
Köszönjük szépen.